Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Sokkal több, mint fából vaskarika, mi több. Mindenképpen újraírja a klasszis márka hosszú sikertörténetét a Jeep első évautója elismerése. A legkeményebb terepen és a háborúban, sárban, fagyban lassan már 80 évnél régebb óta bizonyító kategória teremtő amerikai márkának nem csak ez volt élete első világra szóló szakmai díja, de egyben mindjárt az első elektromos meghajtású terepjárószerű crossover példátlan nemzetközi sikerét is mutatja. A Jeep Avenger, vagy Avenger, ahogy magyarosan mondanánk, annak ellenére, hogy villanyautó, tudhat pár olyan kusztot, amelyet mások nem igen. Ez a modell ugyan már nem igazi terepbajnok, felépítése mégis felidézi a márka igásló emlékeit, és a városi tereppel mindenképpen elbír. A zsűri keze ráadásul nem remegett, határozottan megadta az elsőséget. Az Avenger 87 ponttal többet gyűjtött össze a utána következő versenytársnál a megmérettetés során. Komoly ellenfeleket utasított maga mögé az első villany Jeep, megelőzve a Kia Niro-t, a Nissan Ariát, a Peugeot 408-ast, a Renault Austrált, a Subaru Solterát és a Toyota BZ4X párost, na és persze a VW ID. Buzz bulibuszt. A Jeep ezzel elindult az elektromosítás felé, két év múlva már 4 villanyautójuk járja az utakat. 5 évvel később pedig már fele részben akkumulátoros villanyautók kerülnek ki a Jeep európai üzeméből, Európa számára 100%-ban villanyos módon. A díjnyertes újdonságról és a további tervekről a Krupp Tündét, a Jeep magyarországi márka vezetőjét kérdezzük, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Különleges ez a pillanat ennek a márkának, ugyanis ritkán adatik meg, hogy terepjáró legyen az évautója. Ez egy világdíj, ugye a világ újságírói, sajtó képviselői és szakújságírói jönnek össze, válogatott gárda, aki nagyon hosszú egyeztetés és mérlegelés után választja ki az év autóját, amely számos szempont alapján lesz a legjobb. A Jeep márka első igazán elektromos modellje, tisztán elektromos modellje, tehát 328 pontot nyert, vagy kapott, ez 87-tel több, mint az utána következő. Hallatlan, sikeres a megmérettetés. Mivel sikerült véleményed szerint ez a nagyon szép helyezés?
Ugye hozzátenném, amit te is mondasz, hogy 87 pont, ez egy óriási különbség. 23 ország szavazatából ez azt jelenti, hogy 22 országban tulajdonképpen mindenki az első háromba sorolta be ezt az autót. És hogy mitől különleges, azt gondolom, hogy nem csak a Jeep életében különleges az, hogy az európai piacban egy 100%-ban elektromos autót vezet be, hanem hogy megtartja azokat a Jeep jellegzetes márka jegyeit, amitől egy kompakt kis terepjáróról beszélhetünk, azokkal a funkciókkal és komforttal, illetve olyan digitális interfésszel, ami már egy teljesen új generációt képvisel.
Az autózás szerelmesei biztosan tisztában vannak vele, hogy mit jelent az, hogy csirke. A klasszikus nagy terep tulajdonságokkal rendelkező mintaadó zászlós hajó, a Cherokee. Hát ennek a nyomdokaiban jár ugye az Avenger, vagy Avenger, tényleg nehéz lassan megszoknunk ezt a kiejtést. Szóval ez az autó ennek a klónja bizonyos szempontból. Természetesen azért mondtam az elején, hogy fából vaskarika, mert elektromos autót még nem láttunk terepen, nyilván a töltés miatt sem, meg a tömege miatt sem. Mégis a Jeep arra a nehéz helyzetre vállalkozott, hogy átmentsen valamit ebből a csirkéből, abból a tudásból, amely egyébként még katonai célokra is alkalmassá tette.
Igen, a Jeep Avenger, ahogy mondtam, nagyon hordozza a Jeepnek a jellegzetes tulajdonságait, ezért nagyon figyeltek a kialakításánál, hogy független attól, hogy egy kicsit több, mint 4 méter hosszú autóról 1,528 centi magasságról beszélünk, mégis jellegzetesen a hettes kiosztású hűtőrács, a trapéz alakú kerékív, a kidomborodó sárvédők mind-mind megjelennek. Ugye a sárvédők, illetve a karosszériák pizzéria védelem, az is egy nagyon jellemző, 360 fokban úgy alakították ki ennek a műanyag burkolatát, amely 45 fokig emelkedik fel alul és az ajtókon, hogy ez a műanyagvédelem lényegében biztosítsa a kisebb balesetek esetén a költséghatékony úgymond szervizelését az autónak. Ha már Jeep és Jeep tulajdonságok, a terepszögekről is beszélhetünk ennél az autónál, hiszen a terepszögek esetén is visszaköszönnek az első terepszög a 20 fokban, rámpaszög szintén 20 fokban, a hátsó terepszög 32 fokban, ami jellegzetesen kiváló tereptulajdonságát teszi ezt a kis autót, attól függetlenül, hogy nyilván ezt nem terepre szánták.
Tegyük hozzá, hogy 200 mm-es a hasmagasság, azért az is jellemző egy terepjáróra.
Így van, ez 20-30 mm-rel nagyobb a konkurenciánál, amivel azt mondjuk, hogy ez a kis autó is tudja uralni az utat.
Igen, még egy pillanatra a forgalomvilágnál megragadva azért mondjuk el, hogy ez egy nagyon fiatalos autó. Tehát ugye benne vannak azok a bizonyos hetes kiosztású légbeömlő, meg a hagyományos lámpa elrendezés, de mégis ez egy modern autó, tehát Jeep-es jegyeket visel magán, de egy nagyon dögös autó. Azt is mondhatnám, hogy a városi utakon igazán ki fog lógni a sorból. Mert nem egy egyszerű távol-keleti tervezésű csepplámpákból és gömböided vonalakból álló autót látunk, hanem egy kicsit szögletes, robosztus, erős, az erőt mutató autót.
Amikor megláttam először ezt az autót, a vagányság jutott eszembe.
Igen,
és a vagányság mellett úgy gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy az autóknak is már egy új generációt kell képviselniük. Én azt gondolom, hogy erre a Jeep nagyon jól ráérzett. Új generáció az elektromobilitás miatt, és új generáció, hogy akár egy új réteget is meg tud szólítani ez az autó.
Nézzük meg a belteret. Nekem a beltérben az a meglepő, hogy annyira letisztult, mint egy német autót látnék. Ugye a kormánykerék az mindig alap. Mellette, mögötte egy nagyon hosszú, teljesen sima műszerfal látható, amelyből kiáll egy kb. 10 colos érintőképernyő középen. Ilyet már láttunk egyébként más márkáknál is, ez általános. És ugye a kormánykerék mögött is szintén van egy digitális kisebb méretű órarendszer. Semmi más nincs, nem zavarja a kezünket, a szemünket, nagyon jól áttekintető az egész. Ez szándékos volt, hogy ennyire szakít a korábbi Jeep-es stílussal a márka?
Igen, bár itt is visszaköszön az a Jeep-es stílus, hogy vízszintes funkcionális ív jelenik meg, ami tartalmazza tulajdonképpen az összes fő funkciót és a szelező nyílásokat. Ugye tudjuk, hogy egy Jeep azért épít szögletes és vízszintes műszerfal egységet, hogy a terep használat során a műszerfal ne rongálódjon. De valóban a cél az volt, hogy egy teljesen letisztult, egyszerű dizájnt hozzanak. Ahogy te is mondtad, jellegzetesen a 10,25 colos lyukönek rendszer már nem egy újdonság, mert általában a legtöbb autóban ez visszaköszön, de itt 100%-ban digitális interfészről beszélünk, ami azt jelenti, hogy 10,25 colos lyukönnekt rendszerrel indulunk, ami mindenben alapfelszereltség, és ehhez tartozik egy 7 vagy egy 10,25 colos teljesen digitális műszercsoport. Amikor arról beszélünk, hogy 100%-ban digitális interfész, az azt jelenti, hogy a magasabb felszereltségi szinteken már 20 colosnál nagyobb műszeregységről beszélünk digitálisan.
Elektromos autóról van szó, ez meghatározza a kocsi belterének kialakítását is, ugye gyakorlatilag síknak tekintető a fenéklemez, a hátulülők számára is meghatározza természetesen a váll teret és a fejmagasságot is. Nyilván még annyira új az autó, hogy nem tudsz nekünk egészen pontos adatokat mondani a váltér és a lábtér méretéről, de azt el tudja képzelni a kedves hallgató, hogy egy elektromos autóban, melynél a fenéklemez négy sarkában van tolva a négy kerék, mekkora hatalmas tér keletkezhet középen, ahol el tudnak férni az utasok és a vezető.
Best in class jelöléssel 34 liter tárolóegység van a belsejében, ami tulajdonképpen kategória elsőt jelent. Ez körülbelül egy nagy kerekes bőrönnek a térfogatát jelenti, ami azt jelenti, hogy ott, ahol csak tudott a Jeep a belső térben tárolóegységet és rekeszeket alakított ki.
A csomagtér mérete az függ-e a akkumulátor egységtől? Tudom, hogy a akkumulátort itt is, mint a legtöbb elektromos autóban a haslemez környékén helyezik el, tehát vízszintesen az utasok lába alatt. De nem tudom, hogy itt mennyire lóg át a csomagtérbe.
Hát egy kis kompakt autóhoz képest azt gondolom, hogy a 355 liter az egy nagyon-nagyon szép adat.
Alsó középkategóriás méret.
Így van.
Így van, ez egy Golf méret, vagy egy Astra méret.
Igen.
Ha már itt említettem az akkumulátor egységet, tehát egy elektromos autóról van szó, ha jól tudom, 5,8 kW-os a nettó kapacitása az akkumulátor egységnek, és 102 darab cellából épül föl. Ha jól tudom, szintén, de itt csak megpróbálok puskázni, mert nagyon új még az autó, és nagyon kevés információ áll rendelkezésre. A 17 modulból áll ez az akkumulátor egység is, amely vízszintesen védett módon helyezkedik el a kocsi hasán.
Bevallom őszintén, hogy ilyen mély technikai dolgokban nem mennék bele, de az biztos, hogy egy 54 kW-os akkuról beszélünk.
Ez a bruttó, igen.
Ami 156 lóerőt, 115 kW-ot jelent, egy 260 Nm-es maximális nyomaték, amivel tulajdonképpen 400 kilométert vegyes használatban bátran mondhatunk, hogyha városi használatról beszélünk, akkor akár 550 kilométer a VLTP adata.
Nekem ennél még egészen extrább információm is vannak ezek szerint, hiszen városi hideg időjárásban 300 kilométer a hatótáv, autópályán hideg időjárásban 210, uh-huh. A kombinált hideg időjárásban 255, a város enyhe időjárás esetén 450, ez igazolja, amit mondtál, és autópálya enyhe időjárásban 270, kombinált enyhe időjárásban 345 kilométeres hatótáv. Mindent egybevetve nem nagyon van 300 alatti szám, ez azt jelenti, hogy igazán használható a hétköznapokban az autó. Az a kérdés, hogy a terepen is igaz-e ez? Azért egy ilyen tömegű autó, ami gondolom, hogy közelebb van a 2 tonnához, mint a másfélhez, szóval egy ilyen autót, amelynek korszerű felfüggesztése van, amely nem merev tengelyes, azért elég veszélyes lehet ráengedni a homokos hegyvidékre.
Hát én bátran mondom, hogy minden csippet rá lehet engedni bármilyen terepvidékre. Természetesen nem a Wrangler uralta sziklás hegységekről beszélünk, de ne felejtsük el, hogy ez a kis autó két másik nagyon különleges és Jeepre jellemző funkciót is tartalmaz. Egy lejtmenet vezérlőt, illetve ugyanúgy, ahogy a többi Jeep esetén, egy Select Terrain gombbal kiválaszthatjuk azt, hogy homokban, sárban, hóban megyünk, és ezen kívül 3 másik funkció, az Eco, a Sport, illetve a normál üzemmód, amit kiválaszthatunk. Tehát tulajdonképpen a terepszögekről is, amikor beszélünk egy autóról, jellemzően egy városi autónál nem nagyon szoktuk megemlíteni. Itt azért fontos, mert van egy 180 fokos fordulósugara, van egy magas vezetési pozíciója, ami 615 mm, a terepszögekről már korábban beszéltem, a hasmagasságot te említetted, ez mind-mind olyan érték és adat, amivel merjük azt mondani, hogy ezt a kis autót is lehet terepre engedni. Nyilván nem hard off-roadról beszélünk, hanem light off-roadról, de bátran mehetünk bárhová.
Azt hiszem, hogy a Jeepnek van a legnagyszerűbb pozícionálási lehetősége az elektromos piacon. Mindenki keresi a maga helyét egyébként. Nagyon nehezen sikerül megtalálni, hiszen egyrészt le kell vetkőzni a korábbi benzines múltat, meg ki kell találni a jövőt, és a konkurenciát fél előkni. Ezt másoknak nem mindig sikerül, nagy a harc. A Jeep viszont nagyon jól megtalálta ezt a helyet, hiszen a terepjáró világból jött, és oda is igyekszik. Olyannyira fontos az elektromosság a Jeep számára, hogy már kitűzött maga elé egy nagyon komoly célt, hogy 2030-tól az Egyesült Államokban az autói 50%-át, Európában pedig 100%-át elektromos hajtással árusítja.
idézném Christian Meunier, a Jeep vezérigazgató szavait, aki pontosan azt mondta, hogy most már a 4XE, a 4x4 a Jeep esetében. Ugye ez a kezdeményezés 2020-ban indult, tudjuk azt, hogy változnak a szabályok, egy nagyon komoly átalakuláson megy keresztül az egész autóipar, és ha tetszik, ha nem, vitatkozhatunk arról, hogy miért megyünk ilyen szinten az elektromobilitás az elektromosság irányába. Sajnos, nem sajnos, az autóiparnak erre reagálnia kell. Én úgy gondolom, hogy a Jeep ezt nagyon jól fogta meg, ahogy te is mondtad, ő 2020-tól az európai gyártású Renegade és Compassokhoz már a plug-in hibrid változatokat vezette be, és ma már az új modellével kifejezetten csak mild hybrid vagy plug-in hybrid modelljeink vannak. A nagy ikonikus modellje az amerikai gyártású Wrangler, amely Amerikában lényegében osztály első, értékesítésben is első helyezés a plug-in hybridben, ami hűn képviseli és mutatja azt, hogy a Jeep is tud ebben az elektromos világban megfelelni, hiszen a Wrangler volt az első olyan kiváló bizonyíték arra, hogy egy plug-in hibrid Wrangler nemhogy rontana a képességein, a terepképességein ennek a ikonikus modellnek, hanem rendkívüli mértékben javított, és egy olyan új technológiát vezetett be, ami osztály elsővé tette ezt a modellt. És ahogy te mondtad, van még a Grand Cherokee-ink, ezt a Grand Cherokee-t is várjuk az európai piacra is, egy kicsit elmaradtunk ennek az európai bevezetésével, ez azért az elmúlt évek beszállítói problémáinak köszönhető elsősorban, de nagyon várjuk, hogy az év végével megérkezzen a teljesen új luxus Grand Cherokee, amely szintén csak plug-in hibrid változatban lesz kapható. És ennek következő lépése a teljes elektromosság, ahogy te is mondtad, 2025-ig lényegében a terv az, hogy 4 darab teljesen elektromos autót vezessünk be az európai piacra, és ennek úttörője tulajdonképpen a Jeep Avenger.
Az Egyesült Államokban van 2 elektromos márka modellje a Jeepnek, a Recon és a Wagoner. Mind a kettő nagy hatótávú egyébként. Ezekből fogunk látni valamit az európai utakon?
Hát fogunk hasonló autókat látni, de a Wagonert és a Recont, ezeket az amerikai piacra gyártották kifejezetten.
Tehát az Avenger az első fecske. Ráadásul Európában, Európának tervezték és gyártják, mi pedig Lengyelországban. Ez kifejezetten Jeep termék, vagy pedig itt a most már tudjuk, hogy ugye elég szépen összekeveredtek a márkák, és egy alomba szedte a Fiat Chrysler Jeep koncern. Szóval nem tudom, hogy hol tervezték ezt. Milánóban vagy Amerikában?
Ezt egyébként a Centro Stilében tervezték.
Akkor jól sejtettem, igen.
Igen, nem titok, hogy vannak rokon márkák, hiszen tudjuk, hogy a Stellantis égisze alatt a franciák és az olaszok együtt vannak, így a platform az más modelleknél is megjelenik.
És a hajtáslánc is.
És a hajtáslánc is.
Ez a 4x4 és a 4XE, az vonatkozik-e az Avengerre? Tehát ez már a 4X hajtásnak az utódja, vagy pedig ez csak egy első kerékhajtású változat?
Ez egy első kerékhajtású változat. Itt az összkerék meghajtás nem jelentkezik, de úgy gondolom, hogy ennél a kis autónál ennek igazándiból nincs is jelentősége.
Egy percünk maradt, még azt meg kell kérdeznem, hogy utána a spanyol-olasz piacon például 1,2 literes benzines változat is kapható lesz ebből. Magyarországra csak elektromos változatot fogtok behozni és értékesíteni. Mikorra várható az első megérkező modell?
Hát, ha minden igaz, akkor hamarosan megkapjuk az első modellünket, de a teljes nyitókészletet valamikor a nyár közepén várjuk Magyarországra.
Csak egy felszereltségi szinttel, vagy pedig lesz több is?
Több.
Tudom, hogy az alapfelszereltséget szintén nem fogjátok értékesíteni.
Így van, ez egy nagyon fontos információ, hogyha összehasonlítjuk akár az árakat is.
Amit konkrétan nem mutatunk el.
Hogy mi már a középfelszereltséggel indulunk, tehát ez a bevezető változat, ami már egy komolyabban felszerelt autó. Az első nyitókészlet pedig kifejezetten egy nyitókészletes széria, a First Edition, ami egy csúcsfelszereltségű változatot jelent, és ezeket várjuk a nyár folyamán.
Én is izgatottan várom, hogy megjelenjen a modell, hogy még egyszer beszélhessünk már úgy, hogy ki is próbálhatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál, ön a Krupp Tündét, a Jeep magyarországi márka vezetőjét hallották.
Nagyon szépen köszönöm.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.